Mindenféle állami támogatás, mindenféle olyan segítség, amit így külső támogatásként realizálódik egy lakásrendszerben, az áremelő hatású. Azért áremelő hatású, mert hát az eladók, a építőipari cégek is olvasnak újságot. És hát, hogyha mikor bejött a 10 plusz 10 milliós csok, hát véletlenül pont 10 millióval emelkedtek az új építési családi házaknak az árai.
Jó napot kívánok, Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. A vendégünk ez alkalommal Petsz Rajmund, a GKI vezető kutatója, és az ingatlan piaci helyzetről fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok, köszönöm.
Jó napot kívánok.
Eljött. Nagyon sokan beszélnek Magyarországon lakhatási válságról. Van-e Magyarországon lakhatási válság ön szerint?
Ez szerintem terminológia kérdése. Válság klasszikusan valami olyasmit jelent, hogy vannak valamilyen negatív folyamatok, és akkor ezek pulminálódnak egy nagyobb visszaesésben. Magyar lakásrendszernek a problémái mélyen gyökereznek. Ezek a problémák nem tegnap előtt kerültek felszínre, hanem hosszú évtizedeken keresztül. Gyökerei még a szocialista lakásgazdálkodásig nyúlnak, és ugye a rendszerváltás után pedig az összes kormány párthovatartozástól függetlenül egy olyan lakáspolitikát látott célszerűnek, hogy támogassák a saját lakásnak a megszerzését, tehát az örök lakások vásárlását, és ehhez képest a másik két pillére a modern lakásrendszereknek, az önkormányzati vagy szociális bérlakás, illetve a magánbérlakás szektor, az sokkal kevesebb figyelmet kapott. Ezért a mai helyzet ennek a nyomait viseli, ennek a kormányzati lakáspolitikának, ezért én inkább azt mondanám, hogy súlyos ellentmondások és strukturális problémák vannak a lakásrendszerben, és ezek részben demográfiai, részben migrációs dolgokat is eredményezhetnek, vagy következményeket eredményezhetnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ez a legjobb, a helyzetet legjobban leíró megfogalmazás. Uh-huh.
Menjünk egy kicsit vissza ezekre a történelmi, erre a történelmi örökségre, amire ön is utalt. Itt arra kell gondolni, hogy a magyar társadalom tradicionálisan tulajdonpárti, hogyha az ingatlanáról van szó, vagy pedig inkább arra kell gondolni, hogy amikor az IKV például eladta, magánkézbe adta azokat az általa kezelt ingatlanokat korábban, és akkor ennek megfelelően nyilván, ha rosszabb anyagi körülmények között élő valaki vásárolta meg azt az adott ingatlant, akkor a felújításra már nem tudott költeni, ezért is látszik az ingatlan állományon, hogy egyre lepusztultabb állapotban van. Ez jól látom, hogy így van?
Ez, hogy a magyar társadalomnak a preferenciája az milyen, ez nyilván változó. Ugye a 20. század, illetve a 21. században rengeteg törés volt a magyar történelemben. Ezek nyilván a lakásrendszerben is megjelentek. Ha a kiinduló pontnak mondjuk 1990-t veszünk, ugye ott a közel 4 millió lakásnak a 20% a bérlakás volt. Ez egy nagyon jelentős lakásvagyon volt, annak minden nyűgével, problémájával, mert ugye az akkori tanácsok, illetve ezek a szakosított szövetkezetek kezelték ezeket a lakásokat, és hát kabarétréfák százai szóltak arról, hogy várjuk a szerelőt, nem jön, vagy jön, akkor átüti a falat a szomszédba. Tehát ez nyilván egy olyan helyzet volt, ahol a senkinek sem volt igazán jó. A fenntartó nem érezte magáénak ezt a lakásvagyont, egyfajta nyűgnek érezte. Most jött a rendszerváltás, a tanácsokból önkormányzatok lettek, de a hozzáállás az nem nagyon sokat változott. Az önkormányzatok számára ez a lakásvagyon működtetés hát részben funkcióidegen volt, részben pedig hát ugye az akkori politikai vezetésnek a elgondolásai mentén egy lakásprivatizációba kezdtek, ahol hát viszonylag kedvezményes áron hozzá lehetett jutni ezekhez a lakásokhoz. És a következmény az pont az lett, amit a kérdésében fölvetett, hogy hirtelen tulajdonosok lettek olyan emberek, akik éppen, hogy valahogy összekaparták azt a pénzt, amivel megvehették a lakásukat, de hát ez a lakásállomány erősen lelakott, évtizedes felújítások elmaradtak, tehát egy nagyon rossz állapotban levő lakásállomány került az új tulajdonosokhoz. Most, hogyha kicsit így érzékeltessük az arányokat, ez a 400 ezer körüli bérlakás, ez 2010-re 120 ezerre csökkent, és az elmúlt 15 évben még 20 ezerrel, tehát most körülbelül 100 ezer ilyen bérlakás van Magyarországon, és tekintve, hogy ez 4,6 millió lakóegységből álló jelenlegi állomány, ez kiszámítható, nagyon hogy kevés. Nem egy nagyon kevés ehhez képest. Ugyanakkor a bérlakás iránti igények, azok az időben nyilván változtak. Most éppen úgy érzékelhető, hogy nőnek ezek az igények. De hogy visszatérjek erre a történeti vonalra, az első Hont kormány, illetve hát abból csak egy volt, tehát a Hont kormánynak az első szociálpolitikai lakástámogatás nevű konstrukciója is már a tulajdonszerzést célozta. Ezt tuningolta, vagy erősítette fel az Orbán kormány, ahol hát igazából egy nyilván jó szándékú intézkedésre gondoltak, tömegesen lehessen a fiataloknak lakáshoz jutni, de annyira lazán volt megfogalmazva ez a intézkedés, hogy hát nagyon sok mondjuk így nem célzott, vagy nem az első lakást vásárlók is hozzájuthattak. Ez tényleg egy jelentős költségvetési teher volt, és aztán a következő szocialista kormányok ezen próbáltak javítani, ugye meghirdették a fészekrakó programot, ami egy ilyen sokkal célzottabb támogatás volt. Lényegesen kisebb költségvetési teherrel. És hát aztán jött a csodafegyver, a Gyurcsány kormány csodafegyvere, a devizahitel, ami hát egy állami támogatás nélkül is egy nagyon kedvező, látszólag nagyon kedvező konstrukció
addig
volt.
Addig, amíg az árfolyamok kedvezőtlen irányba nem mentek.
Hát igen, ez sem volt igazán úgy átgondolva. Ugye nyilván a döntéshozók fejében vannak szempontok, és vannak. És ők nyilván jót akarnak, minden cselekedetük arra utal, hogy valami pozitívot szeretnének elérni a magyar lakásrendszerben. Hát nem mindig sikerül ezeket helyesen definiálni. Így itt is egy ilyen kicsit ez a Amerikából átjött, ez a szegények akkor érzik maguknak a demokráciát, ha van önálló lakásuk. Volt a szlogen, és hát ezt magáévá tette az akkori vezetés. Ugye jött a pénzügyi válság, ez egy nagyon nagy sokkot jelentett a magyar lakosságnak, közel 800 ezer lakáson volt deviza hitel terhelés. Ez egy 20% a magyar lakásállománynak. Az azt követő, tehát a 2008 és mondjuk 2014 közötti időszak, hát ezt a sok éveinek nevezhetném, ugye teljesen lefagyott a piac, akik ilyen csapdába kerültek, ők próbáltak ebből valahogy az előtörlesztéssel, vagy egyéb konstrukciókkal kimenekülni, de valójában a megoldás csak az hozta el, hogy forintosították ezeket a hiteleket, és ez a forintosítás hát egy erős stimulust jelentett a lakáspiacnak. Ugye 2014-től indult mondjuk így a visszatért az élet a normál kerékvágásba, elkezdett likviddé válni a lakáspiac, és hát ez az elmúlt 10 évnek a nyitánya volt. Ez az elmúlt 10 év első mérföldköve, ez a deviza hiteles válságnak egyfajta megoldása. Persze itt is maradtak elvarratlan szálak, meg voltak, akik ezt nem tudták kihasználni, de mondjuk ez az első nagy mérföldkő. Sőt, a következő pedig a 2015 végén az a kormányzati csomag, ami egyrészt bevezette a csokot,
a
másrészt az áfa, a új lakásokat terhelő áfának a kedvezményes kulcsát.
Igen, az 5%. Igen.
És ugye ez a klasszikus 10 plusz 10 millió volt, tehát 10 millió támogatást kaphattak a gyerekes családok, és 10 millió hitelt vehettek föl. És lényegében innen indult az a folyamat, ami a mai helyzetet kialakította. Ilyet a átlag olvasónak, médiafogyasztónak ugye az nyilván szemébe ötlik meg, hát a gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy óriási lakásáremelkedés valósult meg. Tehát, hogyha ezt 2010-hez viszonyítjuk, akkor 270%-kal nőttek az árak, tehát lényegében megnégyszereződött az átlagos lakásár. Persze óriási különbségekkel, területi település típusok közötti különbségekkel, de hát egy nagyon jelentős lakásáremelkedés valósult meg. Ugye az egyik oka ennek az volt, hogy lehetett állami pénzt kapni, és ugye ezt még folyamatosan növelték is, ugye a babaváró hitel, vagy a Csók Plusz, ami nem olyan rég került a köztudatba. Hát ezek mind az áremelkedés irányába hatnak, és hát ugye a másik pedig egy pozitív jelenség, ugye, hogy a reálbérek emelkedtek jellemzően a 2010-es években, mégpedig jelentősen, sokak számára érezhetően is. És hát van egy harmadik tényezője is ennek az áremelkedési hullámnak, az pedig a befektetési célú vásárlóknak a megjelenése, és a nagyvárosokban ezeknek a részaránya nagyon jelentősen növekedett. Tehát az elmúlt 10 évben Budapesten a lakások átlag 40%-át befektetési céllal vásárolták. Hogy ennek mi a háttere, az majd lehet, hogy egy külön beszélgetést is megérne.
De bocsánat, külföldi befektetőkről van szó elsősorban, vagy hazai befektetők?
Nem, ezek elsősorban hazai befektetők, vannak külföldi befektetők is, de azért az hazai befektető. Ami, hát tulajdonképpen, ha nagyon röviden össze akarnák foglalni ennek az okát, az tulajdonképpen az, hogy a nyugdíjrendszer hátrecseg ropog. Ugye a magánnyugdíj pénztáraknak az államosítása, azt a tapasztalatot közölte a magyar lakossággal, hogy igazából semmi se biztos. És a magyar lakosság ezt az üzenetet megértette, és a megfelelő anyagi eszközökkel, megtakarítással rendelkező rétegek a lakáspiac felé fordultak, és hát úgy gondolták, hogy egy lakás, ami egy fizikai vagyontárgy, biztos egy jobb befektetés, de legalábbis biztosabb befektetés, mint egy papír, egy ígérvény, egy részvény, egy akármi, és hát ez meglátszik a magyar piacon jelentősen, tehát a befektetési cél, a lakás befektetési eszközé vált, lényegesen jobban, mint mondjuk Nyugat-Európában tennék ezt az ottani lakosok, és így az új lakást, vagy az első lakást megvásárolni szándékozóknak két jelentős problémája is van. Az egyik az, hogy nagyon jelentős ez az áremelkedés, a másik pedig, hogy hát a befektető céllal, vásárlókkal kell nekik versenyezni, akik kevésbé árérzékenyek, kevésbé válogatósak, úgymond jól eladható, viszonylag kisebb, vagy nem túl nagy lakást keresnek jellemzően. És pont ez a szegmens, ahova a fiatalok, vagy az első lakást vásárlók is bele szeretnének menni. Ez a mai magyar lakhatási válság, vagy legjelentősebb ellentmondás, ami a magyar lakáspiacot jelenleg feszíti.
Ugye most megint egy újabb eszközhöz folyamodik a kormányzat, ez a 3%-os fix kamatozású lakáshitel, ezzel feltételezem újra csak élénkíteni szeretnék a lakáspiacot, viszont szakértők azt mondják, hogy ez további áremelkedésekhez fog vezetni, a legszolidabb beslés is egy ilyen 10%-ról beszél, ez így van? Ez az első kérdés, ez az első fele a kérdésnek, a másik az, hogy ez az egész támogatási rendszer, ami ilyen formán a tulajdonszerzést támogatja, az ön szerint igazságos-e? Mert a másik nagy kritika az a rendszerrel kapcsolatban, amit ön is említett, hogy ez elősegíti a befektetési célú tulajdonszerzést, feltehetően a rosszabb, alacsonyabb reálkeresettel rendelkező társadalmi rétegek járnak rosszabbul, és jobban járnak azok, akik már amúgy is tehetősebbek. Hiszen ezt a támogatást gyakorlatilag, mivel közpénzről van szó, mindenki fizeti az egész társadalom, aztán a végén magánprofitként csapódik le valakinél.
Hát ugye azt nem nagyon nehéz belátni, hogy a magyar lakásállomány, magyarán a lakáspiac kínálati oldala, az korlátos. Megvan ez a 4,6 millió lakás, évente új lakásként bekerül egy 15-16
millió. Igen, a KSH szerint első negyedében, ami 2,7%-kal csökkent az új lakásépítés.
Hát ugye igazából ott is egy lejtmenetet lehet tapasztalni, a 2024-es lakásépítési szám, ez a 17 000 valahány száz, ez 8 éves mélypontot jelentett. Ugye nyilván a Covid, meg a bizonytalanság, meg ezek nyilván belejátszottak, de legyen óriási fellendülés, és építsenek 30 ezer lakást. Ez azt jelenti, hogy egy évben a magyar lakásállománynak a 0,6-0,7%-kal bővülhet.
Hát
ez nem olyan túl nagy szám, hogyha egy kicsit úgy kivesszük ebből a 4,6 millióból azokat a településeket, ahova nem nagyon költözne senki, akkor lehet, hogy az arány fölmegy 1% fölé, de hát ez a kínálat, ez korlátos. Most, hogyha a keresletet valamilyen módon élénkítjük, állami támogatás, fizetésemelés, akármi, hát az eredmény csak egy áremelkedés lehet, mert egyszerűen nincsen a piacnak olyan paramétere, ami el más irányba vihetné ezt a dolgot. Tehát nincs helyettesítő termék, a lakást nem tudunk helyette sátorba lakni. Tehát azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy áremelkedéshez vezet. Ahogy áremelkedéshez vezetett az előző kormányzati intézkedés csomag, meg az előző. És még itt ezen a ponton felhívnám azt a figyelmet is, hogy a 2025-es speciális év, a szép kártyát és a nyugdíj célú megtakarítások egy részét is föl lehet használni a lakás célra. Ezek mind-mind áremelő tényezők. És ráadásul ugye ez a nyugdíj célú megtakarításnak a lakás célú felhasználása, ugye azt a már általam korábban említett jelenséget erősíti, hogy a nyugdíj célú előtakarékosság minden szakértő, minden előrejelzés szerint egyre fontosabb lesz. Ez se nehéz belátni, egy öregedő társadalomban egyre több nyugdíjas lesz, és egyre kevesebb aktív dolgozó. Ennek én azt gondolom a lakosság is tudatában van. De ha elvesszük még azt a kis nyugdíj megtakarításnak is egy részét, hogy hát vegyél most egy valamit, vagy újítsd fel a tetőt, vagy hát ez értelemszerűen a hosszú távú megtakarításokat csökkenteni fogja. És magát ezt a tudatosságot, hogy tudatosan készüljen a lakosság a nyugdíjas éveire. A másik kérdése pedig, hogy igazságos ez a rendszer? Hát igazából ezen lehet vitatkozni. Ha megnézzük az Európai Unió többi országát, hát néhány ország, Baltikumnak a két országa talán, aki hasonló lakásszerkezettel rendelkezik. Tehát ahol ennyire domináns a saját lakásban a lakásnak az előfordulása. A nagyobb európai országokban, Franciaország, Németország, Olaszország, ott a bérlakás állomány az legalább 30%-os. Szemben ugye mondjuk a szociális bérlakást mondtam, ugye ez a 0,6. Most a magánbérletet nehéz becsülni, mert ugye ennek a nagy része feketén van kiadva, illetve hát valamilyen olyan rokon lakik benne papíron, aki nem ott lakik valójában, de úgy nagyjából a 7-8%-ára becsülhető a magyar lakásállománynak a magánbérleti hasznosítás. Most ugye az, hogy ennyire eltolódott az örök lakás irányában ez a szerkezet, ez nyilván kérdéseket vet föl, hogy azok az életkezdő fiatalok, akiknek nincs szülői támogatás, nincs szülői háttér, nem tudnak egy önerőt biztosítani akár egy csokos hitel mellé. Ne adj Isten, nem is diplomások, hanem valamilyen alacsonyabb szakképzettséggel rendelkeznek, és esetleg ők vidéken élnek, a vidéki bérek
alacsonyabbak,
mint az budapesti agglomerációban. Nekik ez igazából nem segítség abban az értelemben, hogy nem tudják ezt igénybe venni. Most, hogy mi a kiút ebből? Hát ugye az egyik kiút az az, hogy elmennek külföldre dolgozni, és akkor ott a lakhatásuk, a jövedelmük valami is. Ez szerintem nincs teljesen átgondolva a lakásrendszer működtetői vagy a politikai vezetők által, mert ez szerintem egy komoly probléma, elsősorban nem is ma, hanem majd akkor, amikor néhány év múlva így visszatekintünk. És persze az is igaz, hogy van egyfajta ragaszkodás a saját tulajdonhoz, de hát az igazság, hogy az élet az egy komplex dolog, ahogy a gazdaság, a társadalom, ezek mind-mind nagyon-nagyon szegmentáltak, nagyon-nagyon sokféle élethelyzet van, és ezért azok a típusú megoldások, hogy holnaptól ez lesz. Hát ez nem a társadalom egy részére nyilván, vagy egy részének nyilván jó, a társadalom egy másik részének meg nem annyira. Tehát ahogy a csoknál is ugye elindul egy új család, teljesen tökéletes, hozzájárulnak a demográfia javításához, de mi lesz, ha elválnak? Na most ezek ilyen kicsit átgondolatlan kérdések, mert sajnos a házasságok fele válással végződik, tehát bele van kódolva a rendszerbe, hogy ezek valahogy problémásak lesznek. És ugyanígy bele van kódolva a rendszerbe ez is, hogy hát aki a mondjuk esetleg egy jobb állás reményében a Budapest környékére jön, hát ugye a bérlakás piac, a magánbérleti piaccal találkozik, és ez a magánbérleti piac azért elég drága.
Igen.
Tehát nyilván nem függetlenül attól, hogy a lakásárak magasak, a bérbeadók pedig hát szeretnének valami értelmes hozamot realizálni ezen. Ebben semmi kivetni való nincs nyilvánvalóan, de hát ez egy elég magas árszintet eredményez, és még itt egy megjegyzést megenged, akkor itt azt beletenném, hogy itt még az is egy óriási probléma, hogy ez a terület nagyon szabályozatlan, a törvényi környezete nagyon pongyola.
Már a bérlakás?
A magánbérlakás szektornak, és ugye a magyar jogi szabályozás alapvetően a bentlakót védi. És hát emiatt számos probléma van. De ami az egyik legfontosabb probléma az, hogy aki bérbeadásra adja a fejét, az ugye ezekkel a kockázatokkal szembesül, és ezért ezt a kockázati felárat beépíti a bérleti díjba. Tehát valójában egy jól működő szabályozási környezet, egy hatékonyan működtethető, legálisan és hatékonyan működtethető magánbérleti piac lényegesen alacsonyabb bérleti díjakat eredményezne, mert ez a kockázati felár tulajdonképpen a bizalmatlanságnak az ára, ez emeli az árakat.
Hát nem vitatkozván önnel, csak még esetleg annyival kiegészítve, hogy talán még pénzt is akarnak belőle keresni a tulajdonosok, és hogyha lemegy a közérbe vásárolni, akkor mit tudom én, 10 000 forintért egy ilyen kismaréknyi árut tud megvenni, és ahogy nő így minden, nőnek az árak, egyre több bevételre van szükség kiadói oldalon, tehát ez egy Nyugat-Európában úgy tudom, hogy úgy átlagosan 1/3-át fordítják az emberek a bevételüknek lakhatási célra. Magyarországon ez milyen tendenciát mutat? Mert ahogy ön is említette, egyre magasabbak az albérleti árak, tehát például egy Budapestre költöző egyetemista, hogyha nincsen, hogy ön is célzott rá, nincs megfelelő családi financiális háttere, akkor ő igencsak, nem tudom, nehéz helyzetben találhatja magát Budapesten.
Hát egy budapesti külső kerületben lévő garzótnak a bérleti díja ilyen 150 000 forintnál indul. Hát most a kezdőfizetések ugye nyilván szórnak, azt gondolom, egy jelentős teher bármilyen élethelyzetben levő fiatalnak, még a rezséhez hozzájön. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szerkezet, ez végül is sok családnak kedvező, de hát van sok család, aki nem találja meg itt a lakhatását, és hát ez a probléma.
És akkor ők külföldre mennek sokan.
Hát neki nincs nagyon más megoldása. Ugye az egyik ismerősöm fogalmazta meg ezt találóan, aki Szekszárdról költözött fel Budapestre, hogy Szekszárdon nagyon élhető a környezet, és nagyon barátiak a lakásárak, de hát nem lehet értelmezhető álláshoz jutni. Az csak Budapesten tud, hát itt pedig horror árak vannak. De most ugye ezek nyilván nem függetlenek egymástól, tehát Budapesten azért nagyobbak az ingatlanárak, mert magasabbak a fizetések is, de valahogy el szeretnének helyezkedni a fiatalok. Valahogy el szeretnének, bele szeretnék, tehát az életüket úgy szeretnék elkezdeni, hogy hát valami fenntartható, hosszú távon is racionálisan élhető környezetbe, munkahelyre, lakásba kerüljenek. Most ezeknek azért vannak akadályai jelenleg.
Sokan mondják, főleg építési vállalkozók, hogy azt segíteni igazság szerint ezt az egész helyzetet, hogyha mondjuk a jegybanki alapkamatot ilyen 5-6%-os szintre vinnék hosszú távon. De ahogy ön mondja, ez egy sokkal komplexebb helyzet. Tehát önmagában ezek a financiális intézkedések nem feltétlenül segítenek, sőt, inkább kontraproduktívak sok esetben.
Úgyhogy az egész koncepciónak az az alapja, hogy már ez az állami támogatásoknak az alapja, hogy adjunk támogatást a középosztálynak, vagy a felső középosztálynak, és ők akkor jobb lakáshelyzetbe kerülhetnek, és az ő általuk elhagyott lakások majd egyszer az alacsonyabb státuszú rétegeknek lehet szintén egy lépés. Filtrációs elméletnek hívja ezt a szakirodalom, most igazából empirikus bizonyíték nem nagyon van rá, hogy ez valaha bárhol is működött volna. Mindenféle állami támogatás, mindenféle olyan segítség, amit így külső támogatásként realizálódik egy lakásrendszerben, az áremelő hatású. Azért áremelő hatású, mert hát az eladók, az építőipari cégek is olvasnak újságot. És hát, hogyha mikor bejött a 10 plusz 10 milliós csok, hát véletlenül pont 10 millióval emelkedtek az új építési családi házaknak az árai. Hát nem lehet ezt titokba tartani, vagy hogy mondjam. Tehát a piac alkalmazkodik ahhoz, amilyen körülmények között működnie kell. És igazából ez a magyar lakásállomány, vagy ez a magyar lakásszektor, ez nagy részt piaci módon működik, azzal a megkötéssel, hogy a legfontosabb tényezője az, hogy az éppen aktuális kormány éppen aktuálisan milyen lakáspolitikát folytat. Uh-huh. Aminek hát ugye az egyik alapvető oka, hogy a megfizethetőségi ráta, tehát a hány hónapot kell fizetni, vagy hány évet kell dolgozni egy lakásért, ez Magyarországon jóval magasabb, mint mondjuk Ausztriában.
Uh-huh. Uh-huh. Mi lehet a megoldás egyébként? Most tudom, hogy ennek a műsornak a terjedelmében kicsit, hogy mondjam, lehet, hogy nem férne bele felsorolni, de sokan mondják például, hogy az önkormányzatoknak kellene ezeket a támogatásokat folyosítani, vagy pedig felújításokra lehetne nagyobb forrásokat biztosítani, és akkor a használt lakásállomány állapota is egy kicsit javulna, és kicsit helyzetbe hozná azokat, akik kevésbé tehetősek. Hol lehetne ezt az egészet elkezdeni ön szerint?
Ugye mivel az a helyzet, ami ma van, ez hosszú évtizedek eredménye, ezért azt gondolom, hogy nincsen erre csodaszer. Tehát nincs olyan intézkedéscsomag, amit egy bármilyen jó szándékú kormányzat bevezetne, és az rövid, belátható időn belül jelentős változást okozna ebben. Ezért a boldog országok azok, ahol a kormányzatnak van hosszú távú lakáskoncepciója, és ebben a hosszú távú lakáskoncepcióban tisztázzák a öröklakás, a magánbérlakás és a szociális bérlakásnak a szerepét, illetve ennek a két bérlakás típusnak az egymáshoz való viszonyát. Tehát például sok helyen van olyan, hogy a magánbérlakásban lakik valaki, de kap a cégétől, az önkormányzattól lakbérkiegészítést vagy lakbértámogatást. Tehát nagyon sok fajta megoldás van, amit az elmúlt évtizedekben kifejlesztettek más országokban. Elsősorban azt gondolom, hogy elsősorban egy hosszú távú koncepció kellene. Tehát azt nem érzem igazán hatékonynak, hogy mindenféle előzmény nélkül bejelentenek egy 3%-os kamatozású hitelt, mert ugye ez megint egy olyan, hogy ülünk a Zserbó kávéházban, és beszélgetünk, hogy de jó lenne lakást venni, és tehát nincs nagyon magasak a hitelkamatok. Hát, olvastam az újságban, hogy ezek, tehát minden lakhatási döntés egy életvezetési döntés. A családok 99,9%-ának a legnagyobb vagyontárgya a lakás. Ebben, hogy mondjam, elbizonytalanítani az embereket, ez több, mint bűn, ez hiba. Mert ez valami olyan jövőképet kellene látni, hogy ha én most elkezdek takarékoskodni, a szüleim elkezdenek takarékoskodni, valami, akkor ebből majd valamikor valamilyen lakásmegoldás realizálódik. Tehát egy világos jövőképet, egy világos koncepciót várnának el az emberek, elsősorban amiatt, hogy hát ez egy saját maguknak is életük legnagyobb döntése, egy lakást megvenni, vagy egy bérlakást kibérelni. Tehát a legfontosabb, azt gondolnám, az lenne, hogy legyen egy valami pozitív jövőkép. Ugye most még nem beszéltünk erről, de nagyon sok ilyen oldalága van ennek a történetnek, a zöld átállás, a fenntarthatósági kérdések, az, hogy ez a, ugye a legnagyobb CO kibocsátó, az tulajdonképpen a lakóházak a Magyarországon, hát elég sok országban. Tehát ez az egész lakásállománnyal való foglalkozás, az ezzel való töprengés, hogy hát mégis mit gondolunk, hogy mondjuk 2050-ben egy milyen szerkezetű, milyen típusú lakásállományra lenne szükség. Én azt gondolom, hogy ezt már tegnap előtt el kellett volna kezdeni, de legkésőbb holnap hozzá kéne kezdeni. És amiatt, hogy maguk az igények is komplexek, maguknak a megoldásoknak is komplexeknek kell lenniük. És igazából nem is kellene föltalálni a melegvizet, a több országnak lehetne a gyakorlatát tanulmányozni, és hát az ottani, az ott alkalmazott eszközöket Magyarországon is bevezetni. Most egyetlen példát mondok, a számos nyugat-európai országban működik ez a modell, hogy a legyen ez önkormányzat, vagy egy befektető KHT, különböző magánkézbe lévő lakásokat átvesz egy 10-15-20 évre, ezeket kezeli, a tulajdonosoknak kifizeti azt a méltányos bérleti díjat, ami hát egy kockázatmentes befektetés, mert ugye minden hónapban fog csengelni az SMS, hogy megjött az utalás, és ők ezt tovább kezelik, ezeket a lakásokat, és továbbadják, akit ezeket érdekelnek, tehát a lakók számára.
És az egész viszonyrendszer törvényileg szabályozott,
és az egész viszony teljesen átlátható, teljesen kiszámítható. Ha én most akarok venni az 5 éves gyerekemnek egy lakást, és 25 éves korában szeretném meglepni vele, akkor 20 évre lemondok ennek a használatáról, kapok egy reális pénzügyi ellenértéket ezért, és valaki beköltözhet abba a lakásba, akár önkormányzati támogatással, akár a munkahelyi támogatással, vagy hát számos konstrukciója van ennek, de azt gondolom, hogy működő bérlakás szektor nélkül nehéz élhető országot teremteni, leginkább azért, mert vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan családi helyzetek, ahol egyszerűen az örök lakás nem megoldás. És hát emiatt én azt gondolom, hogy jó lenne egy több lábon álló lakásrendszer, vagy több lábon áll, csak ezek a lábak nagyon-nagyon különböznek egymástól. Tehát ugye a befektetés aranyszabálya, hogy több fajta befektetést tegyél, és akkor ha valamelyik nem annyira jó, akkor a többi azért ezt kompenzálhatja. Most itt is azt gondolom, hogy minél sokszínűbb a lakásrendszer, minél nagyobb a bérlakás kínálat, minél több a szociális bérlakás, hát annál élhetőbb maga az egész ország, és annál jobban tud perspektívát adni a fiataloknak, és esetleg két gyereket vállalnának, a két gyereket tervezők pedig hármat. Tehát én azt gondolom, ez jelentősen hozzájárulna a demográfiai lecsúszásnak a fékezéséhez. De igazából nem nagyon látszik ennek most erre bármilyen jel, hanem folytatódik tovább ez a vegyetek örök lakást, és kaptok kedvezményes hitelt jellegű dolog, ami annak minden nyűgével, nyavajával és negatív következményével. De nyilván hangsúlyozni kell azt is, hogy ez most egy olyan intézkedés, ami egy bizonyos rétegnek nagy segítséget jelenthet, tehát akiknek van valamilyen megtakarításuk, szülői segítség, valami, ők lényegesen könnyebben tudnának most a lakáspiacot belépni ezzel a hitellel. Tehát mint mindennek van előnye és hátránya, ez az intézkedés is ilyen.
Oké, meglátjuk, köszönöm szépen. Van-e még valami, ami nagyon fontos volna, azzal együtt, hogy csak a felszínt kapargattuk nyilván, és amit ön szívesen elmondana?
Hát szerintem körbejártuk.
Jó van. Hát köszönöm szépen. Petr Rajmund volt a vendégünk, ez volt a Selfie. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.
Viszontlátásra.